Én is szeretettel köszöntelek benneteket, titeket, és örülünk, hogy itt vagytok. Bízom benne, hogy egy kicsikét többet meg fogunk tudni az Úr Jézusról most majd a prédikációban, és talán a gyerekeknek, meg mindnyájunknak segít. A mai alkalommal úgy gondoltam, hogy egy evangéliumi történetet fogok elétek hozni. Ez egy nagyon-nagyon szép és tanulságos történet, ez Lévi Máté vámszedőnek az elhívásáról szól, akit Jézus ötödik tanítványaként hívta el. Ez egy nagyon különleges történet, mert amikor az Úr Jézus elhívta Máté tanítványának, akkor Máté búcsúzásképpen a barátaival, a többi vámszedővel egy lakomát rendezett, meghívta őket, és az Úr Jézust és a tanítványait is meghívta, és ezen kívül még sokan ott voltak ezen a színhelyen, ott voltak Máténak a házában, és az ottan történt dolgokról szeretnék néhány gondolatot elmondani, majd a tanulságot is mindnyájunk számára levonni belőle. Akinek van Bibliája, keressük meg az alaptörténetet. Tudjuk azt, hogy mind a három evangéliumban beszélünk, szó van róla, Lukácsnál, Márknál és Máténál is. Úgyhogy most Lukács evangéliuma 5. fejezetéből olvassuk el az alaptörténetet. Természetesen majd mind a másik két evangéliumból is fogunk hozzászólni, hiszen a három evangélium együttesen adja meg az egész történetet. Tehát Lukács evangéliuma 5. fejezete 27-től 39-ig. Kicsit hosszabb rész ez, kérlek benneteket, hogy kövessétek és figyeljük együtt. Jól figyeljük meg, amennyire ez lehetséges. Tehát Lukács 5, 27-től 39-ig. Ezek után pedig kiméne Jézus, és lát egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül, és mondta néki, kövess engem. És az mindent elhagyván felkelt, és követi őt. És Lévi nagy lakomát készít néki az ő házánál, és volt ott nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek volt. És köztük az írástudók, a farizeusok zúgolódának az ő tanítványai ellen mondván, miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel. És felelt Jézus, mondta nékik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnöseket megtérésre. Azok pedig mondták néki, mi az oka, hogy János tanítványai gyakorta böjtölnek és imádkoznak, valamint a farizeusoké is. A te tanítványait pedig esznek és isznak? Ő pedig mondta nékik, avagy mi velhetik-e azt, hogy a lakodalmasok böjtőjenek, amíg a vőlegény velük van. De eljönnek a napok, és mikor a vőlegény elvétetik őtőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban. És mondanék ki példabeszédet is. Senki nem tordja az új posztó foltot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort ótömlőkbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. És senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Egy nagyon-nagyon szép történet áll előttünk, és ugye elmondtuk, és kitűnik az írásból is, hogy a történetnek a színhelye az Máté vámszedőnek a háza, és ha megfigyeltük a szereplőket, és akkor az Úr Jézus áll középpontban, ott vannak Jézus tanítványai, Máté a vámszedő, aki vendégül látott mindenkit, és akit Jézus elhívott, és persze ott voltak azok a vámszedők is, azt olvassuk, hogy sokasága, sokan voltak, aki hát Máténak a barátai voltak. Ott voltak, majd látni fogjuk, illetve olvastuk, hogy a farizeusok, az írástudók, az akkori vallásnak a vezetői, és természetesen még Keresztelő János tanítványa is ott voltak. Tehát azt mondhatjuk, hogy a társadalom minden rétegéből jelen voltak emberek, szinte a társadalom valamennyi osztálya képviselve volt ezen az ebéden, lakomán. És ennek a történetnek a középpontjában Lévi elhívása áll, és majd ide is kanyarodunk vissza a történetünkben, mert ennek a történetnek a mondani valóját, az irányvonalát nagyban meghatározza az, hogy Máté vámszedő volt. És ezt azért mondom, mert ismerjük, hogy akkor a vám és az adószedőknek a munkaköre úgymond nem kapott nagy tetszés nyilvánulást a korabeli hazai közvéleményben, a zsidó közvéleményben, és ellenkezőleg azt olvastuk, hogy soha senkit nem gyűlöltek annyira a zsidók, mint a vámszedőket. Miért gyűlölték őket ennyire? Azért, mert szüntelenül bosszantotta a zsidókat az, hogy az adót idegen hatalom kényszerítette rájuk, és ez mindig emlékeztette őket arra, amikor függetlenek voltak. És most ezek az adószedők nem csak a Róma eszközei voltak, nem csak római hivatal töltöttek be, hanem úgymond tisztességtelen és elkösevenül éltek, mert a népnek a rovásán gazdagodtak meg, mert nem csak annyi adót gyűjtöttek be, ami az előírás volt, hanem sokkal többet a saját részükre is, hogy meggazdagodjanak. És ezeket az embereket az akkori zsidóság szinte a nemzet árulójának tartotta, és mint hitehagyót teljesen megvetették őket. És ehhez a réteghez tartozott Máté is. Ő volt az ötödik tanítvány, akit Jézus elhívott. Emlékszünk a tanítványoknak az elhívására, hogy Péter és András voltak az első két tanítvány, aztán Jakab és János, és akkor az ötödik tanítvány volt Máté, akit Jézus elhívott tanítványak. Ugye a négy tanítványt, akik halász emberek voltak, még elfogadták. Hát, de amikor az Úr Jézus egy vámszedőt hívott el, ez megviselte az akkori kor vallási vezetőit. Nem tudták elfogadni. Gondoljuk végig, hogy mennyire sértette ez a vallási hiúságukat, mennyire sértette az akkori szokásokat, hagyományokat, hiszen azok határozták meg a vallásos életet. És ha végig gondoljuk, azért ez ma is általában így van, nem? Hogy a szokások, a ceremóniák határozzák meg a népnek a vallásos életét, és sajnos úgy gondolják, hogy ezek a külsőségek elég is. Az Úr Jézus ezt azzal támasztotta alá, hogy azt mondta a farizeusoknak egy másik alkalommal, hogy ti a saját parancsolataitokkal és rendeléseitekkel erőtlenné tettétek az Isten parancsolatait és rendelkezéseit, az Isten szavát, és szinte most is nap mint nap, vagy hétről hétre ezzel találkozunk, hogy megvannak az egyházi szertartások, megvannak a szokások, megvannak a liturgia, de úgy néz ki, vagy úgy hallani, úgy látni, hogy az Úr Jézus az Isten jelenléte nélkül. De térjük vissza a történethez, ugye azt ott tartottunk, hogy Jézus elhívja Mátét, hogy kövess engem. És amikor olvassuk ezt a történetet, ez egy korábbi esemény volt, mert azt olvassuk, hogy a vámszedők asztalánál ült, és amikor elhívja az Úr Jézus Mátét, akkor Máté sem teszi azt, amit Pál apostol is mondott, hogy nem találkozott testtel és vérrel, hogy ő nem gondolkodott rajta, hogy most az Úr Jézus őt hívja, hogy akkor ő menjen-e, ne menjen, vacilál, nem vacilál, gondolkodik. Érdekes ez, mint hogyha akkor azonnal ott döntött volna. De én úgy gondolom, hogy Máté nem akkor hallotta meg, látta először az Úr Jézust, mert emlékszünk az evangéliumban, hogy milyen sokszor találkozunk ezzel az utalással, hogy Jézust követték és hallgatták a vámszedők, a paráznák, a bűnösök mind, és egy vámszedő volt Máté is, és ő is ott volt, hallgatta Jézus tanításait. Én át tudom képzelni azt, és gondoljátok át is, hogy amikor a vámszedőket ilyen retorzió érte a vallási vezetők, meg általában a zsidók részéről, de volt egy rabbi, volt egy tanító, volt egy mester, aki nem. Hogy Máténak az elhívása az egy olyan rendkívüli történet volt a többi vámszedő részére, hogy hatalmas reménység ébredt a vámszedőknek a vámszedők részére is, hogy az Isten őket is megszólítja. Ugyan a vallási vezetők, a vallásos zsidók, ők szinte a társadalomnak a peremére küldik őket, nem foglalkoznak vele, bűnösnek tartják, minden rossznak tartják, de az Úr Jézus egészen másnak tartja őket. Lehet, hogy most is vagyunk így, vagy vannak így emberek, hogy én szinte nem számítok. Engem nem figyel senki, velem nem törődnek emberek, talán észre se veszik, hogy vagyok, vagy létezek. De ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus ott van, és figyel az emberre, és fontos számára minden ember. Nagyon fontos a Szentírásból az a tanítás, hogy az Isten nem személyválogató. És az Isten nem a külsőt néz az emberben, hogy bent a szívében, a lelkében mi rejlik. Az Úr Jézus nagyon jól tudta azt, hogy ha ő elhív egy vámost, egy vámszedőt, akkor megsérti a szokásokat, a hagyományokat, az akkori ceremóniát, úgymond ellenséget gyűjt magának. És a farizeusok ezt látták, és azon gondolkodtak, hogy hogy tudnának ártani, hogy Jézus ne gyakoroljon ilyen nagy befolyást a vámszedők és a jelenlévőknek a lelkére, az életére. És feltettek egy kérdést, de ha épp olvastuk az előbb, hogy nem közvetlen Jézusnak szegezték, hanem a tanítványoknak. A tanítványoktól azt kérdezték, hogy miért esztek ti, és miért eszik a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösekkel együtt. Azért mi van ebbe a kérdésben, hogy na vajon miért? Miért eszik a ti mesteretek? Mi van benne ebben a kérdésben? Mi az, amit mögötte gondoltak? Hát azt nyilvánvalóan, hogy nektek olyan mesteretek van, aki a vámosokkal, a bűnösökkel együtt eszik. Mintha nem venné észre, hogy milyen bűnösek, mennyire utálják őt az emberek. Nem is gondolná a ma világában se az ember. Azért most is sok ilyen ember van, nem? Akit a másik megvet, lenéz, más a ruhája, más a cipője, másképp gondolkodik, más a munkahelye, más a beosztása, sok minden érheti az embert. És azt hiszi, hogy sokszor tényleg semmit nem ér, nem sokat él az életet, talán a család se veszi sokba őt. És ez a történet erről is szól, és ezt ne felejtsük el, hogy az Úr Jézusnak gondja van minden emberre, hogy ő számára fontos minden ember. Igen, az Úr Jézus, ha szükséges, a legmélyebben lévő bűnösöz is eljön. Leszáll azokba a mélységekbe, ott, ahol az ember van, nem tudja máshol megtalálni. Mindenkit ott talál meg, ahol van, mindenkit onnan hív el, ahol van. Máté a vámszedőnél volt, a tanítványok a halászhálónál voltak. A másik zelóta volt, mindenkit a maga helyéről hívott el. Különböző foglalkozásúak, különböző gondolkodásúak voltak, de egy közös volt bennük, nagyon szerették az Istent, szerették a megváltót. És és az Úr nem várta meg azt, hogy a tanítványok válaszoljanak, hanem maga Jézus válaszolta a kérdésükre. És azt válaszolta nekik, amely nagyon-nagyon fontos válasz volt, hogy helyére tegye a vallási vezetőknek a gondolkodását. Mert nem szabad elfelejteni, hogy az Úr Jézus a vallási vezetőkért is meghalt. Ő értük is odaadta az életét, őket is szerette volna megmenteni. Nem volt könnyű helyzet az Úr Jézusnak, mert aki úgy tűnt, hogy ellensége, azokat is szerette volna megmenteni, szerette volna önmagához hívni őket. Olyan válaszra volt szükség, amiben megtalálják Jézusnak a közeledését hozzájuk, azt, hogy ők is fontosak Jézusnak. És azt mondta nekik, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. És tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Mit mondottál ezzel az Úr Jézus? Máté 9.12-13-ban találjuk. Az Úr Jézus azt mondta el neki, hogy aki úgy érzi, hogy tökéletes, úgy érzi, hogy nála van az igazság, hogy ő nem szorul már tanításra, és nem fontos az, hogy ő még tanuljon, megismerje az Istent, hanem ő úgy gondolja, hogy na, ő az igazságnak a képviselője, az biztos, hogy nem gondol arra, hogy neki megtérésre van szükség, hogy neki az Isten igéjére, neki az evangéliumra, és különösen Jézus hívására van szükség. Az Úr Jézus azt mondta, hogy azoknak tud igazán segíteni, akik belátják, hogy ők milyen állapotban vannak, és megtérésre van szükségük. Gyógyulni, felemelkedni szeretnének a helyzetükből. Azt mondta az Úr Jézus nekik, tanuljátok meg, hogy irgalmasságot akarok. És ez nekik is hívás volt, hogy sokkal inkább az irgalmasságot gyakorolják a másik ember fele, mint az, hogy elnyomni, hogy tönkretenni és a társadalomnak a peremére szorítani. A farizeusok nem érték el a céljukat, és most módszert változtattak. Most János tanítványaira, keresztelő Jánosnak a tanítványaira irányították a figyelmet, és azt mondták, hogy hogyan, hogy Jézusnak a tanítványai nem böjtölnek, hanem ott vannak a Máté házánál, lakomáznak, részt vesznek ebben az ünnepi ebédben, és hogy nem böjtölnek, mert keresztelő Jánosnak a tanítványai is böjtöltek, és a farizeusok és a farizeusok tanítványai is böjtölnek, Jézus tanítványai meg nem. Az Úr Jézus itt is hogyan válaszoljon, hogy János tanítványait se bántsa meg, az ő tanítványait se bántsa meg, hanem hogy valahogy újból mindenkinek a szívét elérje az evangéliummal. És azt a képet használta itt az Úr Jézus, amit keresztelő János is használt az ő tanítványaival kapcsolatban, amikor Jézusról beszélt. Emlékszünk arra, hogy azt mondták keresztelő Jánosnak a tanítványai, keresztelő Jánosnak, hogy most már az emberek többsége Jézust követi, és hogy Jézus tanítványai keresztelnek több embert, mint keresztelő János. Emlékeztek, hogy mi volt erre keresztelő Jánosnak a válasza? Azt válaszolta János 3.29-ben, hogy akinek jegyese van, vőlegény az, emlékeztek rá? A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának, mert mint az Úr Jézusnak a szavának, ez az én örömöm immár betelt. Ő tudta azt, hogy neki növekedni kell az Úr Jézusnak, neki pedig háttérbe maradni, mert ő Jézusnak az útkészítője volt, és az ő feladatát elvégezte, amire elhívta az Úr. Jánosnak a tanítványai visszaemlékeztek erre, megértették az Úr Jézusnak szavait, és elfogadták. Arra, hogy az Úr Jézus erre az egész történetre úgymond rátegye az íra a pontot, egy példabeszédet mondott, amelyet Lukács 36-39-ben olvastunk, amely így hangzik, és mondta nekik példabeszédet is: senki nem tordja az új posztó foltot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort ótömlőkbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Senki sem, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert ő azt mondja, hogy jobb az ó. Nem szabad elfelejteni, hogy akkor ilyen kecskebőrből készítettek ilyen tömlőket, és az használtak. Biztos, hogy látunk ilyet filmekben is, amikor a sivatagba mentek át a régiek, meg a mostanak is ilyen tömlőket vittek, és víz volt benne. Ez is ilyen hasonló tömlő volt. De mi volt ennek a példabeszédnek az üzenete? Mit jelképez a tömlő, mit jelképez az óbor, mit jelképez az újbor, mert ezek mind-mind jelképek a Szentírásban. Mivel keresztelő Jánosról volt szó, Jézus azt mondta ki ezzel, hogy keresztelő Jánosnak az üzenetét, az ő egyszerű, hívő, alázatos életét nem lehet összemosni, összehasonlítani a hagyományokkal és a babonákkal. Ez egy olyan kísérlet, ami a farizeusoknak a látszat vallásosságát próbálta vegyíteni keresztelő Jánosnak az életszentségével. Jézus tanításainak az alapelveik sem egyesíthető a formaságokkal. Nekünk is komoly mondani valója van, mert azt mondja, hogy a régi ruhára nem lehet óposztót tenni, nem bírja el, és még nagyobb lesz a szakadás. Mit jelképez Szentírásban a ruha? A ruha az az embernek a jellemét jelképezi. Most próbáljuk ebből a szempontból ezt a példabeszédet értelmezni. Az ember valakitől kap egy új ruhát, nem? Az Úr Jézus akar adni minden embernek egy új, tiszta jellemet. De, és ilyenkor az embernek két választása van. Azt mondja, hogy lemond az övéről, félreteszi az óembert, a régit, megváltozik, és elfogadja a Krisztustól kapott új ruhát egészében, úgy, ahogy van. Vagy azt mondja, hogy foltozik. Megmarad neki a régi ruhája, megmarad neki a régi természete, és Jézusnak a jelleme, Jézusnak a természetéből egy-egy foltot rárak az ő ruhájára. Mondjuk a szelítséget rárakja, ide rak a békességből, ide rak a szeretetből, és akkor egy ilyen érdekes foltozott ruha lesz. Hát valahogy úgy gondolom, hogy ez a hívői élet, ez tényleg a hagyományokon, meg a szokásokon, meg az emberi természet, ha nem akar megváltozni, amikor az ember nem akarja átadni magát az Úr Jézusnak, hanem inkább az ő saját maga elképzelése szerint akar hívő lenni, akkor így próbálja ezt meg. És ez nem működik. Jézus még tovább vitte az új posztó meg az óposztónak a hasonlatát, és a tömlőről, az új borról, meg a régi tömlőről, meg a régi borról, az óborról beszélt. Olvasnék a Jézus életem című könyvünkből egy részt. Ez azt mondja: Krisztus tanításainak alapelvei sem egyesíthetők a farizeusi formaságokkal. Krisztusnak nem állt szándékába betömni azt a rést, amelyet János tanításai ütöttek a farizeusi formaságokon. Még határozottabban elkülönítette a régit és az újat. Jézus tovább szemléltette ezt a tényt. Senki nem tölti az új bort ótömlőbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, a bor kiömöl és a tömlők is elvesznek. Az új bor tárolására használt bőrtömlők egy idő után kiszáradtak, megmerevedtek, és már nem feleltek meg az eredeti célnak. Ezzel a közismert példával mutatta be Jézus a zsidó vezetőknek az állapotát. A papok, írástudók, vezetők leragadtak a ceremóniák és a hagyományok kerékvágásában. Szívük összezsugorodott, mint kiszáradt bőrtömlők. Lehetetlen volt, hogy a mennyei élő igazságnak a letéteményesei legyenek. Saját igazságukat tökéletesen kielégítőnek hitték, és nem vágyakoztak arra, hogy új tényezőt hozzanak a vallásukba. Istennek az ember iránti jó akaratát nem valami rajtuk kívülálló dologként fogadták el. Összekapcsolták azt a saját jó cselekedeteik révén szerzett érdemeikkel. A szeretet által munkálkodó, lelkeket megtisztító hit semmilyen ponton nem egyesülhet a farizeusok vallásával, amely emberi parancsokon és szertartásokon alapszik. Hiába való erőfeszítés lenne egyesíteni Jézus tanításait a bevett vallással. Isten éltető igazsága, akár az eljedő bor, szétszakítja a régit, tönkreteszi a farizeusi hagyomány tömlőjét. Tehát ugye azt mondhatjuk összefoglalásképpen, hogy a saját igazságunk az az én szereteten alapszik, és tökéletesen megelégszik a külsőségekkel. Megelégszik a liturgiával, megelégszik a ceremóniákkal, nem vágyakozik többre, nem vágyakoznak a szívnek a tisztaságára, nem látja meg Istennek az irgalmasságát, a jóságát, a szeretetét, nem gondol, nem vállalja az új életben való járást. Tehát újból azt mondanám, néhány új folt a régi ruhán, és ez tökéletesen megfelel. Az új bor Krisztus tanítását jelképezi. Ebben az esetben új tömlő kell. Ilyen új tömlő volt Máté. Ő volt az, aki elfogadta az Úr Jézust, nem annak a vallásosság alapján, hogy azt a farizeusok hirdették, hanem úgy, hogy azt az Úrtól hallotta. Örömmel fogadta az üdvözítőt, vágyott az evangéliumra, vágyott a mennyei üzenetre. Krisztus kegyelme és a Golgotán hozott végtelen áldozata által valamennyien, mint ahogy Máté is új edényekké válhatunk. Alkalmasak az Isten országa számára, de amíg a szívünkben, a lelkünkben csak ceremóniák vannak, értitek, hogy mit mondok? Amíg csak megszokás van, amíg csak liturgia van, és nincs semmi új, nincs semmi isteni, nincs semmi Krisztustól származó, olyan tiszta világosság, amelynek hatalma van arra, hogy átalakítsa az embert, úgymond az óemberből új emberré tegye. Tehát meg kell, hogy üresítsük a szívünket és a lelkünket a különböző vallási felfogásokból, és Krisztusra kell nézzünk, akit elsősorban az Isten ígéjében találunk meg hitelesen. Ez az evangélium történet még valamire rámutat, mégpedig arra az időszakra, ami előttünk van. Nem szabad elfelejtsük, nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus eljövetele előtt, a közvetlen előttünk álló időszakban ugyanez a kétfajta vallásosság csap össze. Lesz a hagyományokon, a szokásokon és a ceremóniákon alapuló vallás, és lesz a Szentíráson, a Biblián Jézus tanításán alapuló vallás. Ennek a két vallásnak, küzdelmének leszünk az alanyai. Valaki vagy az egyik mellett, vagy a másik mellett állást foglal. Én szívemből azt kívánom, hogy mi a Szentíráson, a Biblián, Jézus tanításain alapuló vallást fogadjuk be a lelkünkben. Tehát Jézus Mátének szóló elhívása minden fülhöz eljut tisztán, egyértelműen, világosan és jól hallhatóan, hogy kövess engem, és a választás az a mindnyájunké. Ha elfogadjuk, akkor megtéréshez, akkor új tömlő, új bor, mely alkalmas az örök életre. Vagy ha nem, akkor maradnak a hagyományok, maradnak a szertartások, különböző ceremóniák, és ezzel így együtt az Úr nem tud üdvözíteni. Még egy pár mondatot szeretnék idézni a Jézus Élete című könyvünkből, és akkor le is zárnám. Azt írja, hogy Krisztus tanítása, és ez nagyon fontos, amit most olvasok, Krisztus tanítása noha új bor jelképezni, nem új tan. Ezzel nagyon tisztában lenni, hanem a kinyilatkoztatása annak, amit kezdettől tanítottak. Mózes első könyvétől az Ószövetségi Malakiás profita könyvéig bezárólag. A farizeusok számára, és most is figyeljetek, azonban az Isten igazsága elvesztette eredeti jelentőségét és szépségét. Nem úgy őrizték meg, nem úgy tanították, mint ahogy azt az Úr Jézus tette, hanem leragadtak a külsőségeknél. Számukra, mert mint a farizeusok számára, Krisztus tanítása csak nem minden vonatkozásban új volt, nem ismerték el, nem akarták tudomásul venni. Jézus rámutatott, micsoda erővel rombolja le a hamis tanítás az igazság utáni vágyat, az igazságnak az értékelését. Csak hogy az írástudók és a farizeusok nem vágytak az új borra, Jézus tanítására, és még nem üresítik meg a lelküket és a szívüket a régi hagyományoktól, addig nincs helyük Krisztus tanításai számára. Holtformához ragaszkodtak, és elfordultak Isten erejétől és az élő igazságtól. Az embernek meg kell üresítenie magát az önzéstől, az énjétől, a szeretetlenségétől. És ha az ember megtagadja énjét, az Úr újját teremti. Az új edénybe új bor kerül, és Krisztus szeretete új életre kelti a hívőt. Aki hitünk fejedelmére és bevégzőjére tekint, abban meg fog nyilvánulni Krisztusnak a jelleme. És én szívemből azt kívánom, hogy ez a történet így maradjon meg bennünk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a jelleme az a tiszta ruha, amit ő akar adni minnyájunknak, az minnyájunknak a része legyen, és váljunk olyan új tömlővé, mint Máté volt, aki örömmel fogadta Krisztusnak az elhívását. Az Úr tegyen készségessé erre bennünket az ő kegyelméből. Amen.